Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 301. dicséretünket énekeljük fennállva, annak 1-2 versét. Foglaljuk el a helyünket. 312-kel folytatjuk, mégpedig az első és második versével, aztán a harmadikat a kórusének, és a negyediket megint a gyülekezet. Tehát 1, 2 és 4. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg az első korintusi levél 4. részéből az első 5 verset.
Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessek meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat, mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenteti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete. Amen.
Isten tegye áldottá az igéjét, annak befogadását, hajtsuk meg a fejünket és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálát adunk te néked ezen az adventen. Itt lehetünk, együtt lehetünk a várakozásnak szent idejében, és kérhetjük és könyöröghetjük a te érkezésedet. Mindnyájunknak arra van szükségünk, hogy te megérkezz hozzánk újra és újra, mert eltávolodunk tőled, mert elfordulunk tőled, mert a mi világunk, a mi gondolataink, a mi indulataink, azok mások, azok nem tőled valók. Hadd könyörögjünk most azért, hogy mégis szent lelked a te ígét kezdjen formálni, hogy oda forduljunk te feléd, a fény a világosság felé, hogy onnan kérjünk útmutatást, onnan várjunk érintéseket, és mindenek előtt erőt. Hogy lássuk meg az életnek fényességét, szépségét és igazságát a halállal szemben, amelyik olyan sokszor és olyan sokféleképpen elrejtőzve jelenik meg a mi életünkben. Azért, hogy felcseréljük a jót a rosszra, az igazat a hamisra, a valódit az álságosra. Ne engedd, Uram, hogy ezek az erők vegyenek bennünket körül, a mi népünket, a mi gyülekezetünket, egyházunkat, hanem győzedelmeskedjék az a Krisztus, akinek keresztjére visszatekintve már diadal éneket énekelve várakozunk. Így áld meg bennünket, szenteld meg az ige hirdetőt és a hallgatót, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a kórus fogja énekelni a 310. éneket, amit szintén megtanulgatunk majd.
Kérem szépen a gyerekeket, akkor teszek ide hozzám.
Gyertek csak, nyomuljatok. Jó, köszönöm. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy kié a templom, ha jól emlékszem, ugye? Ma pedig arról fogunk beszélni, hogy de van a templomnak múltja, és ki tudja, hogy ki építette a templomot, hogy hívták a templom építő lelkészt. Igen, hát nem én István, de ha kifelé mentek, akkor jobbra ott egy táblán ott van. Ezt mindenkinek tudni kell. Milyen ember volt Demjén István? Ugye azt megbeszéltük, hogy mikor épült a templom, de most arról beszéljünk, hogy milyen ember lehetett ez a Demjén István. Hát én megmondom nektek, hogy egy bátor ember volt először is, egy mélyhitű ember és egy okos ember. Azon kívül, hogy nem csak ezt a templomot épített, hanem ezen kívül még hármat épített ide a környékre, parókiával együtt. Tehát nem akárki volt, már a teljesítmény tekintetében is. Aztán ilyeneket csinált, ő adta ki az első református gyülekezeti újságot például, neki volt a legnagyobb cselkészcsapat a Budapesten, és még nagyon sok mindent lehetne róla mondani, amit meg is fogunk keresni, kutatni, és föl fogjuk tárni, de most azt szeretném elmondani, hogy ő 1952-ig volt itt lelkész, és aztán a magyar állam azt mondta, hogy túlságosan jól csinálja Demjén az ifjúsági munkát, a felnőtt munkát, a lánymunkát, férfi munkát, és elzavarta. Tönkre is ment bele, ugye tulajdonképpen elfelejtve, megszomorodva halt meg. Nem szép ez a történet, de tudnunk kell az ilyen sorsú prédikátoraink tömegéről, sokakról, akiket úgy nevezünk, hogy mártírok. Ki tudja, hogy mi ez a mártír, mit jelent ez a szó, én megmondom. Hát vértanú nem feltétlen bizonyságtévő, jelenti a vértanút is. Demjén István mártír volt, és ezt mindenkinek a gyülekezetben és az ifjaknak is tudni kell. Vannak nem kevesen református mártírok, akik az életüket, vérüket, idejüket, mindenüket odaadták, egészségüket, azért, hogy mi ma itt lehessünk, és istentiszteletet tarthassunk. Ha belépünk ebbe a templomba, akkor azért jó, ha ott van valahol a tudatunkban, hogy Istennek rendkívüli szolgája nélkül ma nem lennénk itt ebben a templomban. Tehát legyünk rá büszkék, Demjén István, református egyházunk és a mi gyülekezetünk nagy alakja, mártírja volt, akire büszkék lettünk, akire példaképpen feltekinthetünk, hogy ilyen emberekre van szükség, a jövő egyházának is, meg a jövő országának is. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok!
Áldás, békesség!
Az igehirdetésre készülve a 304. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Az utat egyengessed. Istennek igéje, melynek alapján előttetek az üzenetét kívánom hirdetni szent lelke segítségül hívásával, a felolvasott igerészből, az 1 Korintus 4.5-ből a következő, egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jő az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Amen. Kóljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma is figyelünk az adventi gondolkodásunkban eleinkre is, és azért is vettem ezt az igét, nagyon jól ismert ez a néhány mondat az 1. korintusi levélből, de nem véletlenül figyeltek adventben erre, tudnélik egyben a visszatérő és ítéletet tartó Krisztusra is figyeltek. Hiszen az ő eljövetele örömteli találkozás, de ítélet is. A teljes valóság megmutatása, vagy megmutatkozása, amelyet ő fog minősíteni. Ez is hozzátartozik az adventhez, az adventi gondolatkörhöz, talán ilyen címet is adhatnánk neki, hogy amire nem szoktunk gondolni. Nem igazán szembesülünk ezzel, nem gondolkodunk erről, pedig az adventi idő, ahogy ezt tisztáztuk, éppen arra adatik, hogy végig gondoljuk azt, hogy vajon hogyan fogunk odaállni a visszatérő Úr elé. Lesznek-e talentumaink, amit letehetünk az ő lábai elé, vagy, ahogy Adi mondja, csak szomorú nincseinket tudjuk számlálgatni. Tehát figyeljünk először is az igére. Nagyon röviden szeretném csak azt a néhány előző verset szemügyre venni. Igazából nem az ítélkezés itt most a legfontosabb kérdés. Az apostol megtapasztalja a gyülekezetben, Korintusban azt, hogy vannak bizonyos ítélkezések vele szemben, neki erre nagyon határozott válaszai vannak, amelyet csak említünk azért, hogy aztán valami egyetemesebbet és fontosabb igazságot értsünk meg. Tehát sok mindent mondottak Pálról, néha mondani, hogy sutyorogtak Korintusba, csoportok voltak, ismerjük talán sokan ezt tipikus jelenséget Korintusban, élükön egy-egy kiemelkedő emberrel, jó igehirdetővel, vagy pásztorral, de Pál világossá teszi, Krisztus szolgálja a vezetők, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy csak tőle függenek, nem csoportoktól, nem egymás ítéleteitől függenek, kizárólag Krisztustól. És az a feladatuk, Isten titkainak a csápárai legyenek, magyarán szólva kijelentéssel van dolguk, ez az ő feladatuk, ami egyébként homályba maradna, érthetetlen maradna, hiszen annyi minden szükséges azért, és akkor is az volt, hogy ez érthetővé, egy világossá tegyé, ez volt a feladata csápároknak, ezzel foglalkozzanak, mélyüljenek el benne, és aztán pedig adják tovább a gyülekezetnek. És aztán világossá teszi az apostol, hogy mi az, amit el lehet és kell várni egy ilyen sáfártól, vagy mondjuk így, hogy ige hirdetőtől. Hát nyilván az, hogy nem lop, nem henyél, nem áll idegen érdekek szolgálatába, nem megy szembe a gyülekezettel, ez természetes, és emellett igyekszik az Úr üzenetét helyesen tolmácsolni. És azt mondja Pál, ha hűséges, tehát ha mindezek megvannak, akkor jól teszik némelyek, hogyha megcsendesednek az ítélkezéssel, végső igazságok kinyilvánításával, és mikor ezeket elmondja, mondjuk így, hogy átlép a maga személyes szférájából, problémájából egy sokkal fontosabb, sokkal általánosabbba, amikor ugye ezt mondja, hogy mind ezek után egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jő az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Tehát amiről beszél itt Pál, ezt így is fogalmazza a hitvallás, ugye, hogy onnan nézzen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Nagyon is szorosan hozzátartozik az egyház adventjéhez, és nem csak az eljövendőkről van itt, hanem a jelen valókról, arról, ahogyan mi most itt vagyunk, és éljük az életünket. Azt mondja az apostol, hogy minden emberi szó, igazából minden emberi ítélet csak az utolsó előtti szó lehet. Ez nagyon fontos, mert az utolsó szót az Jézus mondja ki, a másikról is, rólam is. Azért olyan fontos, mert át kell gondolnunk ebben az adventben, még az ünnepek előtt, hogyan is gondolkodunk magunkról, és hogyan gondolkodunk a másikról. netán a mellettem lévőről. Végső és végletes gondolataink vannak, mint hogy a legtöbbször, de megfellebbezhetetlen, mert hát én tudom, ismerem, tapasztalom, vagy mindig hagyunk egy kis kaput. Egy lehetőséget tudnélik, miért kell ezt tennünk. Azért kell ezt tennünk, mert nem csak azért, mert az utolsó szót Jézus mondja ki, hanem azért, mert a mi ember létünket nagyon sok tekintetben meghatározza az, amit itt felsorol az apostol. Az egyik, amit így mondunk, hogy homály vagy sötétség. A másik, hogy hiányos ítélet. Tehát nagyon sokszor akár a dicséret, akár az ítélet is elmarad, mind a kettő. És a harmadik, az pedig az, hogy általában mindig valami elrejtőzés is van, ami életünkbe, szívünkbe. Tehát, ahogy mondottam, ez a világ, utolsó előtti világ, ez hordozza magán ezeket a jegyeket. Ebben élünk. Ez a természetes, ami számunkra, nem gondolunk arra, hogy mit jelent Krisztus előtt élni. A Krisztus szemei előtt élni. Az ő tekintete előtt élni. Nem gondolunk rá, hogy egyszer ez majd nyilvánvalóvá lesz, ami amúgy is az Isten előtt zajlik, az ő szemei előtt, csak a mi tudatunkban ez nem igazán jelenik meg, nem lesz döntő. Na nézzük csak, hogy Pál, aki ezt nagyon világosan látja, mit jelent az ő rá nézve is, mindnyájunkra nézve, azt mondja, hogy ő majd megvilágítja a sötétség titkait. Nem feltétlen csak negatívumokra kell itt gondolni, hogy vannak rejtegetni valóink, és azt a homályba tartjuk, hanem mindenre, ami homályba marad, jó és rossz egyaránt. Ugye, mert mennyi jóság, mennyi áldozat, mennyi munka marad titokba. Néha megszégyenülünk, amikor valakiről gondolunk valamit, és aztán ez csak kiderül véletlenül, hogy milyen hősies életet él, csendben, egyszerűen, minden különösebb felhajtás nélkül. Tehát nagyon sok minden a homályba marad, amit nem tudunk a másikról, nem tudunk egymásról. Aztán nyilvánvalóvá teszi majd az Úr a szívek szándékait. Jézus világosan tanítja, hogy Isten előtt mindig több van, mint ami történik, vagy mint amennyit kimondunk, mert ő a szívnek szándékait vizsgálja. Azt, ami nem szívesen viszünk esetleg a nyilvánosságra, ugye, mégis ő a szívnek szándékait vizsgálja. Mindig több van az Isten előtt, mint amit mi gondolunk. És aztán ezt mondja Pál, hogy akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet, ha így mondjuk ezt, hogy a visszajelzés majd meg lesz, ami legtöbbször ma elégtelen, nem elég téves, töredékes, sok az alaptalan dicséret, de még több jogos dicséret marad el bizony. Pedig mennyi plusz tudna adni a mi életünknek, a mi egymással való közösségünknek, akár a családban, akár a nagyobb családban, a gyülekezetben, ha odafigyelnénk arra, hogy mit is tesz, mit gondol a másik. Tehát mire tanít mindez bennünket? Hát arra, hogy igyekezzünk valami módon ezt az adventi lelkületet elsajátítani, tudatába lenni annak, hogy az Úr előtt és az ő szemei előtt élünk. Mert ő előtte nyilván minden nyilvánvaló, és egyszer mindenek előtt nyilvánvalóvá lesz. Mit jelent ez? De amikor ezt mondja, hogy megvilágítja a sötétség titkait, ez a mindenütt világosság lesz. Nagyon megragadott engem az, hogy nincsenek árnyékok. Tehát olyan fénybe kerül a mi életünk, létünk, hogy nem lesz árnyék, csak fény. Nincsenek rejtett zúgok. De azt sem mondhatom, hogy a fénnyel mindig együtt kell, hogy járjon az árnyék, hanem minden nyilvánvalóvá lesz. Mondhatni azt, hogy a mi életünk igazából minden tekintetben reflektorfénybe fog kerülni. Ami belül van, az is nyilvánvalóvá lesz. Ma így mondjuk, hogy ez a teljes nyilvánosság, vagy totális nyilvánosság. Különös ez, ugye Pál mondja ezt épp a korintusi levélben, hogy kívánunk elköltözni, de ehhez le kell vetkőzni, ahhoz, hogy az új életet, az öröket felöltsük, és félünk ettől a mezítelenségtől, ettől a teljes megvilágítottságtól. Jó ez, hogyha szívünkbe idézzük. És minden, ami belső szándékunk is meg fog szólalni, láthatóvá lesz. Hát idéző jelben mondva mindezeket, ezt a csodálatos, különleges nyilvánosságot, és mai szóval ezt mondanák, hogy tökéletes és igazságos visszajelzéseket fogunk kapni. Tehát ez fog történni, amikor az Úr elérkezik, és amikor ítélni fog eleveneket és holtakat. Milyen gyakorlati következményei vannak ennek nekünk itt és most. Én azt gondolom, hogy az adventi lélekre jellemző, hogy az Úrra nézve cselekszik, nincsenek titkai, nem akarja, hogy titkai legyenek, és azon sem keserek, ha nem kapja meg mindig a megfelelő elismerést, ha áldozatot hoz, de nem biztos, hogy valaki észreveszi, mert az Úristenet majd egyszer nyilvánosságra hozza. Törekszik egy belső egyensúlyra, az ember szívének szándékaiban is legyen átlátszó ember. Így is mondhatnám, hogy legyen már felnőtt ember az indulatainak, szándékainak az Ura, az Isten segítségével. Ne kívánja se magát, se a másikat becsapni, és főleg hát az Urat ne kívánja becsapni, hogy más a szándék, más a szó és más a tett. És azt is tudja, hogy az Isten ítélete és kegyelme alatt áll. Ez mindennél fontosabb neki, nem embereknek akar elsősorban tetszeni, hanem az Úrnak. Azt hiszem, hogy ez egyfajta nagyon erős karakter kell, hogy legyen, szilárd jellemmé formáljon ez bennünket, anélkül, hogy összezúznánk hogy a másokat, hogy legyen tartásunk és legyen alázatunk. Istenre, Krisztusra néző legyen az életünk. És hát mindenek előtt várja azt, akinek szolgál, akinek a kijelentésével, szeretetével sáfárkodik. Mindnyájan ezt tesszük, hogy sáfárkodunk a Krisztus szeretetével és az ő kijelentésével. És hát az egész gyülekezet, az egész közösség kell, hogy ilyenné formálódjon a Krisztus várásban. Jó dolog, hogyha ezt magunkba tudatosítjuk, ha átértékeljük a dolgainkat, de nagyon egyszerű szempontok igazából megvilágítja, világosságra kerül, napfényre kerül minden, a belső szándékok is, és majd őtőle fogjuk kapni a dicséretet. Isten áldjon meg bennünket ebben az adventben, hogy így tudjunk készülni karácsonyra, megőrizve és növekedve mindebben. Amen. A 89. Zsoltárunknak a 7. versét énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban olyan nagy szükségünk van arra, hogy újra és újra a te evangéliumodnak fényébe kerüljönnek a mi gondolataink, döntéseink és a tetteink. Azért, hogy a ma végső nagy megvilágosodásban legyen számunkra örvendezés a veled való találkozás. hogy úgy állhassunk ott majd a király előtt, a főpásztor előtt, mint az ő népe. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy legyünk képesek arra, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy kézbe tartsuk a saját életünket, lelkünket, gondolatainkat, mert olyan sokszor tapasztaljuk, hogy mennyire nem vagyunk urai önmagunknak, kiszolgáltatva mindenfajta indulatoknak és erőknek. Köszönjük, hogy körülveszel bennünket a te szent lelked erőivel, ígékkel erősítesz meg és újítasz meg bennünket. Növeld a mi hitünket, növeld a mi személyiségünket, növeld a mi keresztény voltunkat, azért, hogy mások számára is erőforrás lehessünk. És megköszönjük azt, hogy te mindent látsz és mindent tudsz, és te mindent számon tartasz. És mégsem a dicséretért, hanem azért a csodálatos szeretetért, amelyet megbizonyítottál te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, akinek érkezését várjuk most újra boldog örömmel. Hadd könyörögjünk most, édesatyánk, a mi közösségünkért, mindenek előtt könyörgünk a távol lévőkért, akik nem tudtak eljönni. Könyörgünk a kicsinyekért, a gyermekekért, akinek most mindjárt örülhetünk, és reménykedhetünk a jövendőben. Könyörgünk a betegjeinkért, gyógyíts meg őket, és adj nékik embert, aki törődik velük, ápolja őket, szereti őket. Könyörgünk azokért, akik ilyenkor is munkában vannak, fáradoznak, pedig szeretnének itt lenni közöttünk. És most különösen könyörgünk azokért, akik megszomorodtak, akik gyászolnak, akik éppen ebben az időszakban ért veszteség, de áldott módon tapasztalják meg azt is, hogy van reménységünk, hogy van jövőnk, hogy túllátunk halálon, sírgödrön, túllátunk veszteségen. Így kérünk, légy velünk, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket, és aztán pedig az óvodásoknak a karácsonyi köszöntését. Hirdetem azt, hogy ma délután 3 órakor lesz a nyugdíjasoknak a szeretett vendégsége, mert mindenkit szeretettel várunk a gyülekezetterembe, tehát 3 órakor. 4 órakor lesz a gimifi, és 17 órakor a derekas, tehát most nem 4-kor, ahogy ilyenkor szoktuk, hanem a szeretett vendégség miatt egy órával később, 17 órakor lesz a derekas a parókián. 7:30 pedig nagyifi lesz. Hétfőn délelőtt 10-kor babamama kör, kedden 6 órakor bibliaóra, és szerdán délelőtt 9-kor kézimunkakör van, 10-kor a bibliaóra, és este 6-kor női bibliaóra. Csütörtökön reggel 8-kor a reggeli állítat, pénteken 3 órakor délután konfirmáció előkészítő, 4 óra 15-kor cserkészet, szombat délelőtt pedig gyülekezeti hittam. Vasárnap újra és újra hirdetjük a 9 óra 40-kor, a torony szobában levő ima közösségét, amelyik a gyülekezetért, az Isten tiszteletért van együtt. Nagyon fontos lenne, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. 10 órakor pedig a szokott rendben az Isten tisztelet és minden más. Hirdettem a következőt. Elkészült a karácsonyi hírlevél. Arra kérünk mindenkit, hogy a kiáratnál vegyük át. Ez egy kicsi plusz idővel, meg fáradtsággal jár, de ez azért fontos, hogy itt a listán aláírhassuk, hogy ki vette át a hírlevelet, hogy amikor postázzuk azoknak, akik nincsenek itt, akkor ne küldjük ki kétszer, mert nagyon sok a posta költség. Tehát ezt tegyük meg, egy jó tartalmú, nagyon fontos hírlevél, ez is, és benne vannak mindig a gyülekezet életének az időpontja is, tehát ezt jó, ha elviszük magunkkal, és továbbadjuk. Az ünnepi rendet is hirdetem, hogy 24-én délután 14:30 lesz itt Isten tisztelet először, és aztán pedig este 11:00. Tehát 14:30 nyilván, mire befejezik, már sötét van az idősek számára, akiknek ez nehézséget okoz, a bátraknak pedig este 11:00 van Isten tisztelet, tehát karácsony esti, és első-második nap pedig délelőtt 10:00 Isten tisztelet, természetesen az úrasztalon megterítetett. Ha valaki családban úrvacsorára kér, és ki szeretné, hogy kivigyük, akkor azt kérem, hogy jelezze természetesen az ünnepek alatt, vagy két ünnep között, ahogyan az idő engedi, ezt megtesszük. Az iratterjesztést ajánlom a figyelmükbe, rengeteg lehetőség van, nagyon szép ajándékokat lehet vásárolni, széles a választék, mert minden tekintetben alkalmas arra, hogy könyvet vegyünk karácsonyra, és akkor az Őrbottyáni Szeretet otthonnak küldött adományokkal kapcsolatban a Kata, merre van, ja itt van, jó, majd ő akkor rövid elmondja, hogy mi történt, és még annyit, hogy amikor már vége van a gyermekek műsorának, mindjárt bejönnek, akkor még megtekinthetjük a Őrbottyáni képeket, néhány képet csináltunk, kivetítjük a falra, tegnap adtuk át a nagyon szép ajándékokat, erről is ne menjünk azért el, még ne szaladjunk el.
Kedves testvérek, nagyon nagy örömmel fogadták az Őrbottyáni fogyatékos gyerekek az adományokat, a felajánlásokat, és erről lesz majd egy kép, tehát egy képsorozat, úgyhogy tényleg nagy szeretettel várjuk azokat, akiket érdekel, hogy nézzék meg, hogy hogyan vették át a gyerekek, és mennyire örültek azoknak a csekély ajándékoknak, és hálát adunk azért is, és köszönetet mondunk azért is, hogy múlt vasárnap, amikor volt a karácsonyi vásár, nagyon sokan vásároltak, és az ebből befolyó összegből is tudtunk az Őrbottyáni gyerekeknek segíteni. Ebből vettünk nekik függönyöket és karnist, hogy szebbé tegyük a szobájukat. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen, és akkor átadjuk a szót Margitnak.
Hát nagyon nagy örömmel jöttünk, mert örömhírt szeretnénk közvetíteni gyerekekkel együtt. Advent időszaka van, a várakozás időszaka. Jó volt látni, ahogy a szülők és a gyerekek az óvodába együtt készítették a karácsonyi adventi koszorút, és gyújtják meg sorról-sorra a gyertyákat, várakoznak. Várakozunk együtt az ünnepre, a meleg szeretetre, a légkörre, az adás örömére, és hogy kaphatunk is. Ez mind nagyon szép, és nagyon jó, hogy megtehetjük, és hálásak vagyunk érte. Én most mégis azt kérdezem, hogy tudjuk, hogy mi az, amit ünneplünk. Tudjuk, hogy ki az, akit várunk, és sorba gyújtjuk meg a gyertyát. Ismerjük őt, vagy csak ünnepet várunk. Az Isten, az Atya elküldte a fiát, az élő fiát, értünk. Értem, azért, mert ő tudja, hogy nekem szükségem van rá, és hogy nekünk szükségünk van rá, még akkor is, hogyha sokszor ezt mi nem is úgy érezzük. Őt küldte el, és ő érkezik. Hogyan várjuk őt? Zárt ajtókkal, vagy tárt ajtókkal? Azt mondja az ige, amit üzenetbe hoztunk most a gyerekekkel, viszontlásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is a szíveteket. Tárjuk ki a szívünket. Ezt kéri tőlünk, de hogyan? Egyáltalán nekem szól ez. Nekem kell kitárni a szívemet. Mi értelme van? Jó ünnepelni, azt tudjuk. A szeretetet azt érezzük, azt értjük. De hogy a szívünket kitárjuk? Egy iskolába járok, és ott kaptam egy feladatot. Egy olyan feladatot, ami 20 pontból állt. Lehet, hogy többen ismerik is ezt. És kaptam rá 5 percet, hogy megoldjam. Hát, bevallom őszintén, egy kicsit rosszul érintett, és mondtam, hogy végül is mi értelme van ennek? Nekem ezt most meg kell oldani, ez fog jelenteni valamit egyáltalán. De hát feladat volt, és elkezdtem megoldani. Megismertem, hogy mit kértek tőlem. Megismertem, hogy mi volt a feladatnak a tartalma. És amikor a végére értem a 20. ponthoz, a 20. pontban az hangzott el, hogy ha már ismered, ha már érted a feladatot, ha már érzed, akkor most csak az első pontot teljesítsd. És ez az első pont az volt, hogy írjam rá a nevemet. És ezt lehetett teljesíteni 5 perc alatt. Az Isten kér tőlünk valamit. Szükségünk van rá. Tudni fogom. Ismerjem meg, hogy mi az, amit kér tőlem. Hogy hogyan tudom én ezt megtenni. Szálljak egy kis időt oda. És akkor megismerhetem és megtudhatom, hogy az a szeretet, aki karácsonykor megszületett, arra nekem milyen nagy szükségem van. És ha már ezt ismerem és érzem, olyan könnyű lesz és egyszerű, hogy hogyan is történik, hogy kinyissam erre a szívem. Szeretetből és hálából, mert szeretetet kaptam. Erről fognak a gyerekek is bizonyságot tenni a verseikkel, énekeikkel. Sajnos egy kicsit kevesen tudtunk eljönni, mert a betegség, ezek a vírusok nagyon eluralkodtak. De akik itt vannak, nagy örömmel szeretnénk elmondani, hogy szeretetre, szeretettel, hálából. És még egy olyan feladatot is kaptam ebbe az iskolába, hogy írjam össze azt, hogy mi az, amit az óvodáskorban tanultam meg, és végigkísérte az életemet, és most felnőttként megélem. Hát ez is közé tartozik. Megismerem azt a szeretetet, és megismerem, hogy tudom kinyitni a szívem. A gyerekek most erre szeretnének mindenkit tanítani, és tanuljuk együtt, és nyissuk ki a szívünket.
Ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, ami az egész nép öröme lesz.
Üdvözítő születik ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városába.
Dicsőség a magasságba, Istennek, majd a mékesség az embereknek jó akarat.
Menjünk, keressük meg a kisdedet!
A pásztorok elindulának, és bölcsőjét felkeresni égföld urának. Szívükben az szeretet az Úr Jézushoz vezet, céljuk felé gyorsan viszi a szegényeket.
És hirdetek nagy örömet, az Úr Jézus értetek is megszületett, hogy tőle kérjetek hitet, békességet.
Mindjárt örüljünk, szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk.
Mi a csak a kúrság, a
elbocsátja teljes időben. Elhagyják a fogságát, hitetetlen országát, hogy életünk adja magát. Azért elfelségbe, nem elélet Istennek, tudjunk mi egy reménységünkben. Kiskoromban karácsonyra egyszer olyat kértem, ami soha nem törik el, megmaradt egészben. A nagymama minden korban jól utána nézett, s kevés erős vastagságot vett nekem egy széket. Nincs meg már csak az emléke, eltört, mint a többi. Bizony látom, nem marad meg semmi, ami földi. Törhetetlen ajándékot most Jézustól kérek, tiszta szívet, élő hitet, égi békességet.
Thank you. imádtok, hogy mondhassuk együtt, bennem is szüles meg, drága Jézusom.
Testvérek, akkor még annyit szeretnék mondani, hogy a kiáratnál a Halacska óvodának is van kis újságja, és mivel ma ilyen sokrétű a gazdag az Isten tiszteletünk, annyira sokat dolgoztak az asszonyok, lányok, és olyan nagy mennyiséget hoztak össze a gyülekezetbe az őrbottyáni csoportunknak, hogy azt is nézzük meg most is, a Kati jöjjön ide akkor.
Addig, míg előkészülnek a képek, addig szeretném elmondani, hogy ott a könyvterjesztésnél látunk ilyen szép agyagformákat, emberkéket, házikót, mécses tartót. Ezt a fogyatékos gyerekek készítettek, és ezzel is lehet őket támogatni, hogyha valaki karácsonyra vesz, akkor ezt a pénzt is el tudjuk hozzájuk juttatni, hogy tudjanak eszközöket venni az agyakozáshoz is agyagot. Ez az előkészület, mindjárt élesebben fog látszani a kép. A karácsonyi vására, ami múlt vasárnap volt, ez volt az előkészület. Saját kezüleg készítettünk mécses tartókat, az asszonyok hímeztek terítőket, és ezeket adtuk el múlt vasárnap, és az ebből befolyó összegből vásároltuk a függönyöket és a karnist. Ágytakarókat is készítettek, képkereteket, fenyőfadíszt. Itt a mécses készítés, üvegeket festettünk. Ez már a karácsonyi vásár, tehát ez a múlt alkalom. Ezeket adtuk el, és nagyon szép összeg gyűlt össze, úgyhogy most is megköszönjük. Ilyen sokan voltunk a vásáron. Ez már az őrbottyáni kép, ez most... Szombaton voltunk egy kis csoporttal az őrbottyáni gyerekekhez, és itt adtuk át az ajándékokat. Volt egy kis csoport, aki énekelt nekik, és nagyon örültek neki. Ez a kis csoport, aki énekelt. Ők a gyerekek, hát már nem is olyan gyerekek, látszik, hogy ők már egész felnőttek, de fogyatékosak szellemileg, még gyerek szinten vannak, fizikálisan, testileg már felnőttek, de szellemileg 5-6 éves szinten vannak. Ez a tolókocsis lány nagyon szép verset mondott a mi köszöntésünkre. Viola tartott egy rövid áhítatos részt. Itt közösen énekelünk. Itt van, amikor mondja a verset a lány. Itt pedig csokikat és szaloncukrokat osztunk a gyerekeknek. Ez az udvar. Ezt a részt a hollandok készítették a nyár folyamán. Itt van, amikor az ajándékokat kiveszük az autóból, és név szerint személyre szabottan adtuk át az ajándékokat. Ez a kis csoport, a Barnabás csoport, akiket támogatunk. Ez az ő házikójuk. Itt is énekeltünk, és zenével kísérték, vagy hangszeres kíséret volt. Ő örült a legjobban, ő órát kapott, és nagyon szereti az órákat. És virágot is kértek, tehát fölírtunk listára, hogy ki mit szeretne, és ezt próbáltuk megvenni nekik, és begyűlt az ajándék. Ez a szobájuk, ilyen a szobájuk, még látszik, hogy nincs igazából kialakulva, és ebben segítünk, hogy otthonosabbá és szebbé tegyük. Ez pedig a kerámiás műhelyük, ahol készítik ezeket a szép kerámiákat, és ebből hoztunk el néhányat, amit meg lehet vásárolni. És ez még ismét a... Ennyi. Köszönjük szépen, hogy megtekintették, és nagyon szépen köszönjük az adományokat és a segítséget.
Kedvesek, a befejező énekünk a 446-os Uram, bocsásd el szolgálat békében. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.